Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
És itt a Megbeszéljük mai stábja, Gulyás Balázs, a Gulyás Ágyú Média alapító főszerkesztője. Szervusz!
Sziasztok!
Korpás Krisztina, Klubrádió, Bolgár György Dettó, Klubrádió. Rólam már nem is beszélve. Hát 3-1 az arány, sajnos, ne haragudj, Balázs.
Ja, majd valahogy megküzdünk.
Kezdhetjük? Egy jó kis alapítványi történettel. Az állami számvevőszék vizsgálódása azután, hogy új elnöke van a Magyar Nemzeti Banknak. Mint tudjuk, 2014-ben létrehoztak egy Pallas-Athén, egy több Pallas-Athén alapítvány, 19-ben egységesítették, lett egy vagyonkezelője, 400 milliárd forintról van szó, ez a pénz állítólag megvan valahol, itt-ott-amott, ez kiderült a műsor első részéből, csak hát Matolcsi Györgynek a fiai, illetve ennek a köre, ezt a pénzt a maga javára kamatoztatta. Matolcsi György neve ebben az egész történetben eddig még nem hangzott el, és sokan kérdezik, hogy meddig megy el ez az ÁSZ vizsgálat, eljut-e a korábbi MNB elnökig.
Tessék. Vagy Orbán Viktorig.
Hát most egyelőre a Neumann János Kecskeméti Egyetem 270 milliárdjáról van szó, meg a székház felújításról.
Hát ez egy, nekem ez a történet van becsípődve nem tudom hány éve, tehát egyszerűen ennél vérlázítóbbat tényleg alig találni, pedig aztán bővelkedünk azt hiszem Magyarországon ilyenekben, de az, hogy valaki tényleg, ami ugye nagy port kavart pár évvel ezelőtt, hogy New Yorkban vette meg a legdrágább New York ingatlant Matolcsi Ádám, tehát ez ilyen orosz oligarha szintű cucc, hogy a mi pénzünkből, mert az a mi pénzünk. Mert ugye,
nem volt ezt a 14 milliárdnál az a lakás.
Elképesztő. Amiből most 5 milliárdot engedtek, azt hiszem, mert nem tudták eladni, de most el akarják adni, és csak így zárójelben mai hír, hogy a Száraz István a kulinárist el akarja adni, tehát így elkezdték szépen pénzét tenni azt, ami van. Én az egészet nem értem. Tehát nem értem azt, hogy ha ezt ugye a Matolcsi Ádám is köre, mint tudjuk, kivitte ezt a pénzt, tehát átvitték alapítványokba, ami tudjuk, már szinte közhely, hogy elvesztette közpénz jellegét, és az alapítványoknak az volt a feladata, hogy ez a közjavára forduljon ez a pénz, majd befektették különböző ingatlanokba, meg ingatlan cégekbe, majd abból vettek ingatlanokat, ami már réges-rég nem hogy a közjavát, hát az ő javukat szolgálta. És hogy én tényleg nem értem, hogyha ezt a Matolcsi György tudta, már pedig tudta, ahogy Orbán Viktor is tudta, és mindenki tudta, ezt hogy, miért engedték?
Hát a tudtánál kicsit keményebben is lehet fogalmazni egy olyan MNB elnök ügyében, akinek a jóváhagyása nélkül.
Hát igen,
ez
de
nem
hogy miért?
Történhet meg. Igen.
Tehát, hogy hol van az az erkölcsi gát, ami, hogy hol van az, hogy így nem szólalt meg, hogy ilyet nem teszünk, nem? Tehát, hogy így normál érzékkel mégiscsak azt mondod, hogy ilyet nem teszünk.
Ebből a legérdekesebb szerintem az, vagy legalábbis novum, ami kiderült, hogy nem olvassa a sajtót a fideszes politikusok zöme, tehát vannak olyan magyar politikusok, akik nem olvasnak sajtót, mert hát hogyha megnézitek azokat a videókat, amiket most kollégáink más független sajtóorgánumoknál készítenek, azzal a pár fideszes politikussal, akit el lehet csípni, mondjuk a parlamentben, abban a kis bizonyos ketrecben, ahol a sajtót szorítják, akkor ezek rácsodálkoznak ezekre a történetekre, amit a magyar sajtó független része, vagy a maradéka, vagy nem tudom, hogy kell fogalmazni, évekkel ezelőtt megírt, évekkel ezelőtt nyilvánvaló volt, hogy ez egy egyszerű lopás.
Sőt, a Transparency fel is jelentette 2016-ban.
A Transparency fel is jelentette, tényleg elég részletesen szerintem földolgozta mindenki a magyar sajtóban. Ezek szerint ők azért csodálkoznak most ennyire, hogy úristen, hát mi történt itt, mert nem olvassák a független
de
sajtót.
De hát annak idején ugye a közpénz válhat-e magánpénzé, vagy elveszíti saját jellegét, az egy parlamenti vita
hát
volt, és ezügyben született is valamiféle parlamenti határozat, hogy nem.
Igen, aztán amit az Alkotmánybíróság, én úgy emlékszem, hogy elkaszált, nem?
De,
igen.
Nem.
Igen.
Szóval, hát nem olvassák, olvassák a úgynevezett független médiát, csak tudják róla, hogy ügynök. külföldi ügynök, ja, Soros ügynök, USA ügynök, Brüsszel ügynöke. Hát miért kellene egy szavát is komolyan venni, nem?
Hát
most, hogy az állami számvevőszék valamiért elkezdett vizsgálódni, hát most lehet, hogy ezt el kéne olvasni. A Magyar Nemzetben nem olvasták el. Az Origóban nem olvasták el. Sőt, még hírt se adtak róla. Annyit adtak például a Magyar Nemzetben, hogy Orbán Viktor válaszolt a parlamentben azonnali kérdésekre, és elmondta, hogy a kormány miért nem szól bele a Magyar Nemzeti Bank ügyeibe, de hogy miért is kellene beleszólnia, az már nem fért bele a Magyar Nemzetbe. Hát jól tudjuk, korlátozott.
Sajnos,
így van, hát 16-18 oldal, most hogy férhetne ez bele? Szóval ez az egyik. Bocsánat, itt közben utána néztem, mert mondtad, hogy 270 milliárd jött a Neumann János Egyetemtől, nem az a, az a Palaszaténé, 127 volt, 270 volt a maga az alapítványok.
Kiszámolja ezeket a milliárdokat.
Így van,
kézen közül
60 milliárdot még hitelként is fölvettek. Ugye a Magyar Nemzeti Bank közpénzéből elkezdtek valamilyen obskúrus célra. Milyen alapítványi cél? Ingatlanokkal fogunk
külföldi ingatlan
üzletenikkel. Üzleteni, kótyálunk, vetyélünk, akármit csinálunk, de mi köze ennek a Nemzeti Bank céljaihoz? Hogy ezt nem tudták volna az első perctől kezdve, tudták, mondták a Nemzeti Bank felügyelőbizottságában, akkor még bennült Róna Péter, és akkor még az a felügyelőbizottság elfogadva az érveket, legalábbis a kételyeket és aggályokat megfogalmazta, hogy hát ez nem biztos, hogy ez megfelel a Magyar Nemzeti Bank céljainak, elvileg nem tilos alapítványokat létrehozni, de ilyen célra hát meg kéne ezt vizsgálni. Aláírta ezt a pénzügyminisztérium által delegált két felügyelőbizottsági tag is. Ha máshonnét nem, ha újságot tényleg nem olvasnak, akkor a felügyelőbizottság kormányzati tagjaitól megtudták. De nem akarták tudni, mert ez is ugyanúgy megy, mint az összes többi. Lázár Jánosnak volt egy nagyszerű elszólása Kisvárdán, hogy mennyire elege van ezekből a kullancsokból, akik rátelepednek a NER-re. Megteremtettük a lehetőséget nekik. Igen,
hát
és hát visszaéltek vele. Megteremtették a lehetőséget Matolcsinak, Matolcsi megteremtette a lehetőséget a családnak, a fiának, azokkal, akik ügyeskednek ott a baráti kör, szeretik a Ferrarikat, a Porsékat, a lehetőség megteremtve. Hát Lázárnak feltűnt, hogy ez a Ferrari az azért túlzás. Én még a Lézer János időmből az Audival még csak-csak, de hogy ezek Ferrari, hát szóval
hát tényleg. Azt hiszem, hogy valami 10 és 20 millió között költöttek ennek a bizonyos Ferrarinak csak a dísztárcsáira.
Igen, ez nagyon
tényleg?
Igen, 16 millió vagy mennyi.
Valami ilyesmi összeg volt, csak a dísztárcsa, mert nem volt jó, ami gyári dísztárcsa.
Te szeretnél valami dísztárcsát? Komolyan.
De különben...
Én szeretnék annyiból autót venni egyáltalán, amennyi a Matolcsák.
Jövök egy kerékcserére, valamint egy dísztárcsa cserére.
Különben az, hogy, tehát, hogy mennyire tudtak róla, azért ezt így pletykákból lehetett tudni, hogy nem véletlen, hogy eltűntek Budapest utcáiról. Nagyon-nagyon sokáig azzal lehetett hergelni a közvéleményt, hogy Matolcsi Ádámot, Szárad Istvánt, meg a többieket folyamatosan fotózták, videózták, tényleg a Ferrariukkal, a feleségnek a táskájával.
A Porsche az gyűjteménye.
Igen, az alapítványi lakás, mint sweet home-mal. Tehát, hogy ezzel majd egyszer csak eltűntek. És nem tudják őket itt fotózni, hanem a Cannes-i nagydíjon fotózzák a Matolcsit. És hát azt mondják, pletykák, hogy hát erre ez nem véletlen. Tehát, hogy szóltak nekik, hogy jobb, hogyha egy kicsit arrébb teszik a...
De esetleg lehet, hogy nem nekik kellett volna most egy picit komolyabbra fordítva szólni a hatalomnak, hanem mondjuk például a hatóságoknak, hogy végezzék a munkájukat. Hát, és tudjátok, ugye? Az a legszomorúbb ebben az egészben, hogy a Sándor eredeti kérdésére tudnélik, hogy meddig jut el ez az ügy, arra az a válasz, hogy ahogy Orbán Viktor akarja, ahogy Orbán Viktor, ha Orbán Viktornak az az érdeke, hogy a választások előtt ezt ne tupírozzák fel, akkor sem eddig nem fog eljutni az ügy, a választásokig legalábbis egészen biztosan. ha az az érdeke, hogy felmutassa azt, hogy nálunk, ugye ez szokott lenni a duma, hogy a Fideszben mindennek következménye. Van következménye, hát tizenvalahány évig nem volt következmény, lábjegyzet vége, de ha netán az lenne a Orbán Viktor érdeke, hogy ezt mutassa fel, hogy náluk van következménye a dolgoknak, akkor pedig lesz belőle. Tehát, hogy ez az ország, én ha nézik ezt fideszesek?
Vagy
hallgatják
pontosan? A kommentekből látszik. A kommentek, igen, amikor jönnek a kommentek a videó
felé, akkor azt kérdezem tőlük,
a vége felé egyre több fideszes.
Azt kérdezem tőlük, hogy rendben van az, hogy a hazánk idáig jutott? Tehát, hogy egy ember politikai és leginkább gazdasági, oligarchikus érdekei határozzák azt meg, hogy a jog uralkodik-e Magyarországon, a hazánkban, vagy sem?
A válasz igen, de egyébként a Török Gábor mondta azt ezzel az eredeti kérdéssel összefüggésben, hogy iszonyatos nagy a kockázat, amit Orbán vállalt ezzel az ügyjel. Vagy ez Varga személyes döntése volt, de ez így önmagában nem hiszem.
Nekem különben erről eszembe
jutott. Hogy mi az oka? Miért jött ez most?
Nekem például az eszembe jutott, mert erről is beszélgetek Török Gáborok, és valahogy ezt így tovább gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha tényleg a Varga Mihály, akit hát rajta kívül úgy nem nagyon sok ember tudni, akit oda tudott volna tenni, hűséges is, ott is van szakértő is, stb. Az MNB élére, azt mondta, hogy jó, de ezeket nem viszi tovább. Tehát, hogy elvállalja, de ő azt nem vállalja, hogyha ez tovább megy, és ez az alapítványi rendszer tovább megy, akkor egyszer azt csak ráhúzzák. Hogy mi van, hogyha ez volt a feltétele, hogy nem fogjuk megtudni.
Most szurkáljuk a ködöt nyilván. Ja,
a válaszonlán tényfeltár újságírójának, Bódis kollégának is ez volt a vélemény.
Igen,
a műsor ezt most nem is
hallottam, de mert lehet, hogy ez volt, hogy ezt azért így nem vinné tovább, és az tényleg vérlázít, hogy
egyszerű megállítani
ki akarták szervezni a 30-valahány éves Száraz István alá az MNB alapítványokat. Hát tényleg levegőt nem kap ebben az országban az ember.
Tehát ezt elképzelhetjük. Volt az övé már az Origó is, nem?
Hogyne. De gondoljatok bele.
Világosak a személyi összefüggések. Hát például a Neumann János alapítvány kuratóriumi elnöke ugyanaz az ember, aki a Pallas alapítványnak a kuratóriumi elnöke. Egyébként korábban...
Legalább ért hozzá. Korábban, ugye, miről van szó?
Korábban Matorcsi György főtanácsadója volt.
Hát, és ki volt Vindis László, az állami számvevőszék jelenlegi elnöke, Varga Judit jegyese.
Ki volt Vindis?
Ez, hát, tényeket közlök. Vindis László volt Matolcsi Györgynek az alelnöke. Még korábban a felügyelőbizottságában volt a Nemzeti Banknak. Aki most hirtelen, hogy fordult a szél, mármint Matolcsi megítélése Orbán Viktornál, illetve Matolcsi mandátumának lejárata, utána eszébe jutott, hogy hát azért itt mégis...
Nem. Biztos nem jutott az eszébe.
Bocsánat.
Szóltak neki, hogy nem jutna eszedbe valami?
Nem, az oknyomozó kollega azt mondta, aki egyébként évek óta foglalkozik ezzel, hogy az ÁSZ-nál évek óta készül ez a jelentés, csak nem szándékoztak nyilvánosságra hozni.
Persze.
Tehát nem most jutott eszébe
semmi. Foglalkozniuk kell vele, az kvázi kötelesség, tehát az ÁSZ-nak kötelessége ellenőrizni a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását. Na de miért tartozna ez rád?
Igen. Aki a pénzt adtad.
Szóval tényleg az a kérdés, hogy miért jutott ez most az eszükbe, az ÁSZ jelentés már jóval azelőtt kész volt, hogy Varga Mihály átvette a Nemzeti Bank elnökségét, és lehet ebben valami, ahogy mondott Kriszta, hogy meg néhányan mások is, hogy Varga azt mondta, hogy hát ez az egyik feltétel, mert én is bele fogok ebben nyakig keveredni, így csak meddig vagyok, eddig, vagy hát valameddig benne van, ugye, és ő volt a pénzügyminiszter, vagy az államháztartásért felelős miniszter, aki miután a Magyar Nemzeti Bank részvényei 100%-ig az állam tulajdonában vannak, és az állam, mint részvénytulajdonos azért valamilyen módon, bár bele nem szólhat a Nemzeti Bank ügyeibe, de mégiscsak felelős, és az államháztartásért felelős miniszter.
Mármilyen törvényi kontroll esetében?
Igen. Hát az, hogy törvénytelenséget ne csináljanak, az biztos, hogy az állam felelőssége, és hogy az állami számvevőszéknek ezt kötelessége vizsgálnia. Orbán azt mondta, hogy nem, hát ez semmi közünk, az ÁSZ sem a kormánytól függ, nem a parlamenttől. Kinek is van kétharmados többsége a parlamentben? Ja, hát a kormánypártoknak. Szóval mégiscsak, és nyilván szóltak is Vindisnek, ezt meg kell nézni, de miért hozták most nyilvánosságra? Lehet, hogy azért, mert Varga azt mondta, hogy idáig és nem tovább,
nem a Mihály.
Hogy, mert tényleg ezt nem akarom magammal cipelni tovább, még így is lehet, hogy bizonyos hát, kellemetlenségek hárulnak rá is, de abból a gyanúból, illetve abból a feljelentésből, amit az ÁSZ tett, és a rendőrség elkezdte a nyomozást hűtlen kezelés miatt, abból az derül ki, hogy egyelőre...
Most már gazdasági bűncselekmény gyanúja van.
Igen, igen, de hát legalábbis a kezdeti szándék az volt, és szerintem Varga Mihálynak a reménye is, talán ma is, meg Orbáné is, hogy el lehet ezt különíteni, és majd a gazdálkodással fognak ugye végül is foglalkozni azzal, hogy hát nem így kellett volna gazdálkodni, mert így hát elveszett a vagyon egy része, és ez azért van, mert felelőtlen gazdálkodtak az alapítványok a vagyonnal, de nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy hogy lehetett átadni 270 milliárdot ezekbe az alapítványokba, és aztán azt mondani, hogy csináljátok, amit akartok, vagy amit én sugok nektek. És erről Varga Mihálynak is tudnia kellett. Tehát visszamegy a vizsgálat odáig, hogy és mit tetszett, vagy mit nem tetszett csinálni miniszterként, ez egy jó kérdés. De ettől még Orbán Viktornak kellett azt eldöntenie, hogy vállalom-e a kockázatot, és akkor vissza Török Gáborhoz, hogy megpróbáljuk ezt rövidre zárni, és rákenni azokra, akik kezelték ezt a vagyont, talán Matolcsi is beleesik, talán nem, de valakik biztosan fel lehet-e mutatni, mint véres kardot, hogy itt vannak a bűnösök, vagy terjed ez a dolog tovább, egy évig napirenden tartják, hogy ennyi 100 milliárdot, tüntettetek el szem elől. Hát azért, hogy van ez?
Fölhoztatok ezt a másik ügyet, mióta is tart ez?
Ez 16 év. Melyik ez?
Nem.
14 évben
hoztam. Nem, a másik ügyről melyik beszélek, másik? A végrehajtóról.
A Sádlár, azt most nem azt a
szobán. 3-4 éve?
Az na jó,
és, ja, bo- ezt nem és Boldog István, legalább Boldog 4-5 István? Évig ugyanúgy.
De hát Boldog lehet. István kint van.
Hát el lehet, de azért a dolgok összeadódnak. De. Megint Lázár Jánosra hadd hivatkozom egy pillanatra.
Hát csak
hát, hogy most már kezd elege lenni neki is, meg a fideszes szavazóknak is. Sose lehet.
Mondja a Batidai, gróf.
Hát azért, ha már idézzük, akkor pontosan, tehát ő azért azt mondta, hogy elég a luxizásból, repülőzés, és ez hogy van? Hogy?
Szijjártó.
Na mindegy. És a jachtozásból. Mert ezek Lőrinc. Mind kullancsak.
Úristen.
Mennyi állat van itt mostanában a politikai
igen.
közbeszédben?
Söp,
mi?
És vagy le kell söpörni, ki kell söpörni.
Hú, de ügyes átkötés. Van mit tanulni tőled.
Ez csak egy mondat, hogy szerintem ez a legfontosabb, ugye, amiről beszéltünk itt, hogy meddig jut el. Tehát, hogy sikerül a közvéleménynek megértenie, hogy ez nem a Matolcsi klánnak feltétlenül, persze hát ők voltak a haszonélvezői ennek, de hogy ezt csinálhatták, hát ebben az országban élünk, tehát azért csinálhatták ezt, mert Fidesz kormányzás van nem tudom mióta, és ez meg lett engedve nekik. És ahogy sikerült eltartani a magától a tavalyi ügyet, és a Novák Katalint beáldozva végül is sikeresen eltolta ezt az egészet, hogy ő tudott-e róla vagy sem.
Hát azért, hogy ez siker vagy sem, ami történt, hogy sikerült de kinevelni értem, egy 40%-os ellenzéki pártot, vagy 45%, persze, vagy nem tudom
de
mennyi.
Önmagától, tehát azért ott mindig megállt ez kevésbé a történet, hogy kevésbé pontosan, meg az, hogy ki volt körülötte. De hogy ez vajon sikerül-e, hát ezt majd meglátjuk.
Itt a következő átkötés, mit szólsz hozzá? Ha már 40%-os ellenzéki párt, tegyük föl, hogy ezt a pártot Tiszának hívják,
igen.
Mert akkor van több hír ezzel kapcsolatban. A Tisza ugye aláírásokat gyűjtött ott a motország szerte, Budapesten is többfelé látni, én a Szél Kálmán téren láttam őket. Na most őket több helyen támadták meg Egerben, Tökön, Hetyeken, onnan vitték el ezt a Bede Zsolt nevű provokátort a rendőrök, és most a 20. kerületben, ahol egy boltos támadott rájuk, egy bizonyos Csé Sándor, a Telex értesülései szerint Serez Zoltán meggyilkolt mafiózó embere volt.
Hát úgy is viselkedett.
Jó, de ezek a támadások, ezek mintha életre keltették volna azt a félelmet, hogy minél inkább elszabadul verbálisan a politikai élet, annál inkább önbizalmat ad ezeknek a tahóknak.
Hát persze, hogyha a poloskákról beszél a miniszterelnök, így mindenesőt a politikai ellenfeleit, nyilván ez lecsorog az ilyen Csé Sándorok szintjére is. És egyébként most megint érdemes volna a fideszes hallgatókhoz, nézőkhoz szólni, hogy jó az nekik, hogy ők ezzel az emberrel, tényleg nézze meg mindenki ezt a videót, ahogy betámadja őket, hogy ő ezzel az emberrel vállalnak közösséget. Mert ott egyébként elmondja ez a Csé Sándor, hogy neki nem csak azzal van baja, hogy az ő boltja elé leraktak egy ilyen szavazatgyűjtő vagy népszavazás gyűjtő pultot, hanem konkrétan elmondja, hogy neki a Tiszával is baja van, meg azokra is olyan jelzőket dobál, amit ebben a rádióban azért én nem használnék. Tehát ezzel az emberrel ők közösséget vállalnak, és ez egy színvonal, ez egy fideszes színvonal, amit előad ez a jó ember. Tényleg nem lehet idézni, nincs olyan szava, amit ne kéne.
De lehet egyébként egy irodalmi szövegidézésével, ezt már megtettem, és nem én mondtam, hanem Eszterházy Péter, akinek volt egy ilyen mondata, hogy most, hogy a politikai élet leggyakrabban használt szava a geci lett, most egy piarista gimnáziumban végzett mély keresztény, értelmiségi magyar író, mi a fasz csinálja? Hát így.
Szép.
Hát.
Jó, menjünk tovább.
Hát annyiból ne menjünk még tovább, hogy igen, a poloskázás vagy a poloskázós beszéd adta meg a jelet. De azért ott ennél konkrétabb is volt, szóval lehet minősíteni így az ellenfelet, végül is a poloskát eltaposni szokás, vagy hát más módon
végezni.
Igen.
Igen,
de azért Orbán ennél konkrétabb dolgot is mondott a nagy takarítással. És hogy ezeket eltakarítjuk, az pedig már kifejezetten fizikai felszólítás arra, hogy mit csináljanak, vagy mit csinálunk. Hát ha neki szabad nagy takarítani, akkor nekünk is szabad a házunk, vagy portánk, vagy üzletünk előtt kis takarítani, ugye? És ezért tényleg nem tudom, hogy így akarták-e, valószínűleg nem egészen ezt akarták, bár lehet, hogy a megfélemlítésnek az általánossá válása is benne van a Fidesz gondolkodásában. Egyszerűen csak támadni akart Orbán a beszédében, megbélyegezni, támadni, megijeszteni. Az nem biztos, hogy benne volt, hogy na, akkor gyerünk kapára, kasszára a tiszások ellen, de ez lett belőle. És lehet, hogy igazad van, mert a fideszesek egy része is azt fogja mondani, hogy hát biztos, hogy ilyen emberekkel szeretnék én közösséget vállalni. Jó, nem szeretem ezt a áruló Magyar Pétert, meg a tiszásokat, meg ezeket a komcsi tiszásokat, mert ugye komcsikká váltak. Nem szeretem, de mégse így kéne vele bánni. Szóval minden egyes lépésnek, amit most Orbán kénytelen húzni, a Matolcsi ügytől kezdve a poloskázásig óriási kockázatai vannak, mindegyik visszaüthet rá is.
Hát mert
nem tudom,
egyre
ő vállalja a mi megveretésünk kockázatát.
Hát nem, csak tényleg ez a tét itt, hogy ez a radikalizálódás, amiben belementek, bár mindig eszembe jut, hogy mi lenne, ha kormányoznának, és akkor így hát, hogyha működne az egész, de hát ebbe már nem mernek.
Hát az képességek is kellenek.
Szerintem meglennének, csak valamiért így mégis ebben látják az utat, de ez végül is szűkít, nem? Tehát, hogy semmiképpen nem fog behozni új szavazókat.
Ebben
tehát,
ne legyél annyira biztos, én pont az ellenkezőjét gondolom.
Na de az a mi hazánktól, tehát, hogy az a szélső jobbtólhoz, akivel úgy is összeállnának, hogyha oda kerül a sor, tehát azt pontosan tudjuk
Krista,
a
tordjától
kezdve, hogy bárkit bekebelez, tehát ő a kis gömbőc, aki, hogyha az útjába kerül, akkor ízé. De oké, az nem tudjuk mennyi most a mi hazánk?
5.
Na.
5.
De közben pedig lehet, hogy olyanokat mégiscsak elveszít, akik lehet, hogy nem szavaznak a Tiszára, de untigerék, hogyha nem mennek el, és nem szavaznak a Fideszre, és már is kellemetlenebb helyzetbe kerülnek. Én és ugyanez a Pride is.
Szerintem ez ki van mérve. Egyrészt, hát ugye lehet tudni, hogy napi szinten mérik a társadalmi mozgásokat, napi szinten ott van az asztalukon, hogy éppen mi történik, és konkrétan a mi hazánkkal kapcsolatban én egy olyan stratégiát látok, hogy amennyit a választásokig át lehet húzni a mi hazánktól, mármint szavazót, azt mindenképp át kell terelni természetesen Fidesz szavazónak, de nem baj, ha a mi hazánk benne, bent van az országgyűlésben, mert adott esetben egy koalíciós partner.
Hát igen.
Tehát megy egy ilyen mozgás is, nyilván mások de csinálják amikor... ezt, mint azt. Lázár János ugye legutóbb Torockai Lászlóval parolázott, és egyébként Lázár János az, ami az én műsoromban, a Szabad Sajtóklubban gyakran a Batidai Medvegyevnek nevezünk, tehát ő vele mondatják ki az erős szavakat, tehát még profilban is illik a mi hazánk és Lázár János egymáshoz. Tehát ez a kettő szerintem párhuzamosan megy.
Igen, de amikor azt mondod, hogy mindenki van mérve, akkor valami olyan profizmussal rakjuk föl megint a Fideszt, ami szerintem már nem feltétlenül igaz minden pillanatban.
Lehet, nem tudom.
Tudod? Tehát, hogy ezzel ugye azt ábrázoljuk, hogy mindent meg tudnak mérni, és mindenre tudnak reagálni, de az elmúlt egy év valahogy mégiscsak azt igazolja, hogy nem annyira profik, uh-huh. mint amennyire voltak addig, amíg nem állt ellenük, tényleg egy olyan ember, aki esetleg valós kihívójuk
hát,
lehet.
Hát hatalom technikában azért mindig jók voltak, de
ez így
de
van, simán és biztos, hogy biztos, hogy tudják, biztos, hogy tudják, hogy mit kell tenni, és biztos, hogy mérnek, biztos minden, de most felkerült a térképre egy olyan ember, akinek a reakciójára ők már reagálnak. Ami szintén nem volt igaz. Tehát, hogy az, hogy most zebra, a zebrára most az Orbán Viktor reagált, hát ez eddig azért nem létezett, hogy ő egy ilyenre reagáljon, és ugye az előbb azt mondtad, hogy a Magyar Nemzetben csak azt olvashatták, amikor és ez ugyanaz a történet. Tehát fogalmuk nincs, hogy mi a zebra, majd egyszer csak megjelenik Orbán Viktor, és azt mondja, hogy örökbe fogadok egy zebra. És ott állnak a fideszesek, azt mondják, hogy örökbe fogad egy zebra. Lehet, hogy rákeresnek, és már is
eléjük
kerül.
Mi van, hogyha a mi zebránkat akarja?
Minket akar örökbe fogadni?
A mi zebránkat, zebránk. Már
lehet, hogy jobban keresnénk.
Küldjük el neki.
Szóval, itt van az ország egyetlen és legtökéletesebb zebrológusa.
A zebra szakértőnk.
Hát lássuk be, hogy igen.
Hát ugye ti fotóztátok le először.
Meg videót is készítettünk róla, de még novemberben is. Sőt, ebben a műsorban is egyébként egyszer beszéltünk erről a zebra ügyről, és aztán nagy hallgatás volt Fidesz oldalról természetesen, ugye? De olyan nagy hype nem volt körülötte, elég sokan megnézték ezt a videót, de egyébként alatta maradt az átlagos videós nézettségünknek az erről készült anyagunk, és aztán most, hogy ugye Magyar Péter is bedobta, beszállt a zebrulásba, talán egy újabb igen, szóval most lett belőle, és ugyanannyian megnézték most, 4 hónappal később a videót, mint annak idején, tehát ez is egy érdekes tendencia. Viszont nem véletlenül csinálják, szerintem ez is ki van mérve, a kormánypárti zebrulás, mert pont a héten mondta egy kollégám, újságíró kolléga, hogy megnézte azt, hogy mi korábban, hogyha beütötted a Google-ba, hogy zebra és Orbán Viktor, akkor a mi cikkünket dobta ki, és akkor azt arra tudtál első helyen kattintani. Most 10. a Google keresésben a mi cikkünk, és ez a sok hülyeség, hogy ugye odaállt a Schmidt Mária étterm mellé a zebrához, mármint a gyalogátkelő helyhez a miniszterelnök, és akkor ott fotózkodott meg, hogy örökbe fogad egy zebrát. Ezek megelőzik a mi
meg az is, hogy ezek mentek szerencsétlen árvaállatok, ugye?
Igen, hát ez nyilvánvaló.
Ezzel csodálkoztam leginkább, hogy hát ennyi zebrát kell menteni Magyarországon, mi a fele történt?
Hát ugye általános eset, hogy így mész a kocsiddal, hogyha megunod az zebrát, és kidobod.
Mentett kutyák.
Kóbor kutyák és zebrák az ország.
Ezek szerint sokan tartottak zebrát, kilökték őket az utcára, meg de? Észrevette őket a
NER,
és azóta föltáplálja a zebrákat.
És hát ugye, hogyha befestenék ezt a sok szegény kóbor kutyát, vagy ami már menhelyi kutya, ilyen zebra csíkosra, és ott a Béla király útnál a miniszterelnök lakhelyénél elengednék, akkor azok a kutyák jól járnának, mert 60 pusztára kerülnének.
Igen, póni zebrák néven futnának, igen, abszolút. Igen,
látom, te is gondolkoztál már ezzel, Sanyi.
Minden esetre ez az egész zebra ügy is azt mutatja, de ez csak egy apróság, hogy azért gyűlik meg Orbánék baja Magyar Péterrel, hát most leszámítva az alap helyzetet, igen. A kegyelmi botrányt, és hogy abból ő hogy jött ki, és hogy építette föl magát és a pártját, mert ő fideszesen gondolkodik. Ennyiből a többi ellenzéki politikus vágyai, hogy mit akarunk egy ilyen fideszessel, aki onnét jött, őket szerette, és úgy gondolkodik, ahogy, és biztos ugyanazt csinálná ő is, ha hatalomra jutna. Az, hogy fideszes módon gondolkodik, és tudja, hogy mit fognak lépni, hogy fognak lépni, és mit várnak az ellenféltől, mint egy ellenreakcióként, az benne van a Magyar Péter fejében, és itt van ez az egész Pride körüli vita, látszik az egyre nagyobb kétségbeesés, hogy Orbánik megpróbálják kisajtolni belőle azt, hogy mindenki provokálja, megtámadja, megkérdezi, felszólítja, üzeni, hogy lehet, hogy, és próbálják rányomni, ő meg nyilván a liberális és baloldali támogatóinak kis csalódására, és azt beleszámolva igyekszik szépen ellépni előle, és azt mondani, hogy hát a gyülekezési jog bármilyen korlátozása az elfogadhatatlan, és majd teszünk róla, de szépen megy tovább, mintha nem volna Pride provokáció.
Nem csak azt érti, Gyuri, Magyar Péter, hogy a Fidesz mire mit reagál, vagy hogy hogyan gondolkoznak, hanem hogy a fideszes szavazók mire triggerelhetőek, mitől lehet rajtuk bekapcsolni gombokat, és például a Pride kapcsán nyilván én is ezt látom, amellett, hogy nekem van kritikám a Pride kapcsán a Tisza párt reakcióira.
És sokaknak, de nyilván de magyar ezt is
bejött, számításban. Oké, de ez azért egy kicsit bejött, mert hogyha megnézitek, akkor tényleg az úgynevezett baloldali tömeg, aki mögé állt, azért ezzel egy picit meg lett osztva, és nagyon sokan nem látják át, hogy ez egy csapda helyzet, és hogy azért nem kell reagálni. Nem azért, mert egy vadbarom, vagy nem tudom, hát nem ismerem őt személyesen. Értem.
Csak szerintem túl van azon az ügy. Tehát ez már súlyosabb. Értem a logikáját.
Mert közben pedig tömegek vannak, akiket ez így nem érdekel. Úgy viszont igen, hogyha azt mondják, hogy na, tessék, nézzétek meg, erről beszéltünk, Brüsszel odaültette az LMBTQ emberét, pontosan ezt mondtuk.
Én
és
ezt
szerintem
értem.
Ezt egy picit akkor is át kell látni, hogyha az embernek személy szerint fáj. De azt gondolom, hogy itt már egy olyan tömeg van, hogy a Magyar Péter eljutott Orbán Viktorig, azaz azért nem fog rajta semmi, mert már rohadtul nem érdekli azokat az embereket, akik azt mondták, hogy ő benne látják azt, akit megváltoztatja a dolgot, hanem azt mondják, hogy söpörje el ezeket. Nem érdekel. Majd utána meglátjuk, hogy mit csinálunk, majd utána reagálunk rá, kritikával illetjük őt, de ne ezek legyenek itt.
A Fidesz ezt nem érti. Amit tényleg nem értenek, nem értik azoknak az embereknek a gondolkodását, akik már eljutottak oda, hogy mindegy.
Abszolút.
Ezt szokták csodálkozva kérdezni fideszes influencerek, meg ilyen emberek,
nektek,
hogy nektek már tényleg mindegy?
Igen.
Oda juttattátok a hazát, hogy már minden mindegy, csak ne ez a szörny állam, ahogy József.
Miguel László, csak egy mondat, Miguel László azt mondta az előző választásnál, hogy már a tarka macskámat is inkább beszavaznám, mint ezeket. Hát ez van.
Ugye, szivárványos.
Igen. De szóval, hogy valószínűleg a Pride leghatározottabb és lángolóbb hívei is úgy gondolják, hogy hát fáj, hogy Magyar Péter nem állt mellénk, azért ez jól jönne, jól esne, meg a tömegek, amelyeket mozgatni tud, az milyen jól jönne nekünk, de ha az a kérdés, hogy Magyar Péter vagy Orbán Viktor, akkor nem kérdés, hogy Orbán Viktor ellen fognak szavazni, hiszen ő az, aki betiltotta a Pride-ot.
Jó,
és
de
nem
van
Magyar...
még rajtuk kívül más, és sajnos azért vannak, akik nem ezt gondolják.
Jó. Lépjünk tovább. A már egyébként Orbán Viktor, ugye a péntek reggeli rádióinterjújában, ami előtt ugye volt egy tüntetés, onnan a rendőrök elvittek embereket, belengedte azt, amiről Gulyás Gergely korábban beszélt, hogy hát a hídlezárás ügyében a jogalkotónak lesz dolga. Ez ugye azt jelenti, hogy egy gyülekezési jogot tovább szeretnék szűkíteni, erre most rá segített a miniszterelnök is, hogy hát ezt nem lehet csinálni. Egyébként Hadházi Ákosik megkapták kedre a híd foglalást a rendőrségtől, tehát engedélyük van rá.
Mert hogy a kúria utólag kimondta, hogy az előzőre is lett volna.
Igen, de hát a dolog lényege, ugye a kormány két emberre mondta, és hát az első ember is, hogy ez meg fog történni.
Hát jó, de most képzeljétek el, tehát hogy valószínűleg ez a Pride az eddigi legnagyobb Pride lesz. Azzal mit kezdenek? Tehát most...
Hát gondolom mutogatnak rá.
De tehát, hogy... ott tömegek, tehát ott nem öt ember lesz, meg nem tíz ember lesz, hanem nagyon-nagyon sok ember lesz, aki ki fogja...
De biztos lesz rendőri sorfal, amelyik terelni fogja a tömeget,
de az maximum csak majd a remélem, hogy a azokat... Oké, okay, de azért remélem, hogy ahogy egy párszor már volt, majd azokat tartja távol, akik felbőszülve... Naív vagyok?
Igen. De cuki.
Nem, most tényleg, de hát, hogy ez nem lehet.
Kedves,
tehát, hogy...
mint egy zebra.
Tehát én nem tudom, tehát most elbírjátok képzelni, hogy ott...
El.
De én azért nem, mert az is kontraproduktív. Tehát, hogyha ott balhé lesz, amikor ők állandóan a szemkilövetéssel jönnek, és azóta abból élnek, hogy 2006-ban itt mi történt a békésen tüntetők ellen,
Nagyobb.
Jó, én optimista vagyok.
A megfélemlítés az most már egyre inkább előtérbe kerül az eszköztárukban. Miután a meggyőzés, vagy mondjuk a parasztvakítás már egyre kevésbé működik.
Akkor, amikor, tehát eddig nem volt veszélyben a hatalmuk. A szokásos, normál, nem éppen demokratikus, de erőszakmentes módszerekkel el tudták érni
2018-ban
azt.
2018-ban féltek attól, hogy mozog a cucc.
Mindig féltek, de végül úgy balanszíroztak, hogy el lehet érni erőszak nélkül is. Nyilván voltak kitüremkedések, amikor a választási irodánál a kopaszok megadályoztak egy népszavazást, amikor Hadházit meg Szél Bernadettet kidobták az MTV-a székházból, tehát itt voltak azért ilyen kis erőszakos dolgok. De én úgy látom, hogy most már az, hogy ők nem annak a mítosza, hogy ők nem alkalmaznak erőszakot, úgy, mint a gonosz Gyurcsány 2006-ban, az már kevésbé fontos a számukra, mint a hatalom megtartása egy ilyen kiélezett helyzetben. Annyira kiélezett a helyzet, amit ők, ahogy mondtuk a műsor elején, mérnek is, tehát látják nyilván a társadalmi mozgásokat, hogy most már az az első számú, hogy akármilyen eszközzel, de meg kell tartani a hatalmat, és annyira gyorsan változik szerintem most, és még inkább ez föl fog pörögni a maradék egy évben, a magyar belpolitika, hogy szerintem az, hogy júniusban, ugye júniusban tartják majd a Pride-ot, ha tudják tartani, hogy júniusban, azaz 4 hónap múlva mi történik, vagy 3 hónap múlva mi történik, azt szerintem nem lehet előrevetíteni. Én simán el tudok képzelni egy belarusz forgatókönyvet, tehát hogy...
De ez hol jó nekik? Tehát, hogyha azt látják...
Az, hogy erőszakot közben, alkalmaznak?
Tudod, közben iszonyatosan változott a közvélemény. Tehát hiába mondják ezeket a dolgokat, itt két dolog van. Egy, sokkal elfogadóbbak az emberek az elmúlt 10 évben, nagyon-nagyon erősen megváltozott az, hogy mit gondolnak a meleg kapcsolatokról. Kettő, nagyon-nagyon sok fiatal van, akik most már egyre jobban érnek be abba a korba, hogy szavazók, akiket ez a kérdés olyan szinten nem érdekel, tehát nem tudom, ki beszélt fiatalokkal, a fiataloknak a nagy része ezzel nem tud foglalkozni.
Egyáltalán nem érdekli őket, hogy mi történik azon a 2 millión kívüli 8 millióval, akik az ő bázisuk, és akikre számít. Csak annak a okay, 2 milliónak
értem, zenélnek. De jönnek az új szavazók, és mennek ki de, a régiek
de
közül.
De ő neki 2026-ban kell választást nyerni, vagy ha előre lesz előrehozott választás.
Ha lesz előrehozott
választás, akkor idén. És mindig a pillanatot, eddig is a pillanatot akarták uralni, ez de ez igen. Most hatványozottan igaz, hogy addig kell kitartani, amíg meg nem szerezzük a többséget, és utána, hogy jön az özönvíz, az őket már nem érdekli, mindig a következő feladatra koncentrálnak.
Meg hogy arról beszélnek,
igen.
Amit ők akarnak,
szóval,
és ne arról,
amit meglengedik. Jogszabályváltozásokat, illetve ugye a Pride-ot azt már törvénybe foglalták. Azt még nem tették bele az alaptörvénybe, de hogy miért is szabad ezt megcsinálni, tehát de mindegy, ami késik nem alaptörvény ellenes, de megcsinálják ezt is, nincs kétségem. De most ugye az vetődött fel, hogy van az, hogy néhány száz ember itt hidakat zárogat le, és néhány százezer ember normális közlekedését akadályozza, tette föl ilyen, hát tényleg megszakad a szíve, a
névvészemek,
ugye, igen. Szóval ebben az az érzésem, hogy azért fognak valamit csinálni, még nem döntötték el, de ha ketten is jelezték, a miniszterelnök is és Gulyás is, akkor szerintem már kész is van. mert attól tartanak, hogy hát, ha ezt fel lehet tartani, ahogy a Hatházi akarja, meg a Momentum akarja, hétről hétre. És azért az kínos, és lehet, hogy most már kétszer is ott voltak, lezárták, lehet a harmadik héten még többet lezárnak, még többen lesznek, mi a fene történik akkor, hogyha nem is belgrádi méretekben, de ahhoz hasonló módszerrel, legalább június 28-áig a Pride kitűzött ideig, ez megmarad, akkor mi a fene lesz. És ennek akarják szerintem a lehetőségét valamilyen módon korlátozni, vagy megakadályozni. Persze ennek is megvan, és meg lesz a kockázata, mint ahogy annak is, hogy ez a Pride hogyan legyen megszervezve, de a legrosszabb esetben, és ezt a Fidesz is tudja, úgy is meg lehet majd szervezni, hogy jó, Pride-ot tilost, akkor mi most a Pride betiltása ellen tiltakozó százezres vagy kétszázezres tömeg leszünk, és az lehet, hogy még jobban fog fájni nekik, mintha csak 20 000 ember vonult volna fel a Pride-on. Megpróbálták kihasználni Magyar Péter ellen, hogy na, majd benyomunk titeket ebbe a meleg lobbiba, és a dolog egyre inkább, és ezért van az, hogy minden egyes ügyben, amit most előhoznak, kétségbe esetten, ott van a másik lehetőség, hogy támadunk, de mi van, ha a rohadt ukránok betörnek Kursknál, és elfoglalnak orosz területeket, ettől a Magyar Pétertől még az is kitelik, hogy...
Behívjuk az észak-koreaiakat, és kiverjük
ez
őket.
Ez lehet.
Is jó átkötés.
Ez igen, jön majd Putyin és Lukasenko.
Kettő.
Ezért vagy te a műsorvezető.
A jó átkötésért.
Egy kis kultúra, ha nem bánjátok. Na. Lemondott a Munkácsi Díjbizottság minden egyes tagja, mert a kulturális miniszter, akit, ha jól emlékszem, átmeneti jelleggel tett oda Orbán, de ez az átmeneti jelleg, mintha tartósá vált volna, már nem az átmenetiség, hanem jobbat. Átment volna. Sokkal.
Hát meg a szovjet csapatok is ugye ideiglenesen hazánkban tartózkodóak voltak.
Tartózkodtak. És mi van, ha?
Igen.
Na, jó. Na szóval Vészabó Noémiről van szó, ő díjat kapott, és őróla mondják, hogy egy mindenféle amatőr vásári szintű festő díjazása szóba kerülhet, miközben az első körben, ami 150 nevet tartalmazott, abban sem volt benne. De hát azért van a miniszter, hogy ha valakinek rossz a memóriája ebben a bizottságban, akkor ő kisegítse. Ez meg is történt, megkapta a díjat, a Munkácsi bizottság meg pillanatilag megszűnt.
Hát én megnéztem, és tényleg elborzottam, de utána, amikor így ezt a nőt dobták oda, végül is széttépés. Igen. Tehát, hogy ez egy olyan furcsa dolog, mert hiszen a díjakat évek óta olyanok kapják, akiktől az embernek föláll a szőr a hátán, és Kossuth díjat is. Tehát, hogy oké, itt van ez a nő, és tényleg ez egy borzasztó dolog, csak hogy szerintem lehetne ilyet találni még tucatot.
Nagyon jó, mert egyébként a kérdés az, hogy mi érdekük fűződik ehhez, hogy rossz festők, akinek egyébként senki nem tudja a nevét, senkinek nincs a falának képe.
Hát személyes, ez semmi.
Hogy személyes?
Hát ez egészen biztos.
Valaki szólt, hát ez egészen biztos. Valaki persze. Szólt, pont.
De ennek politikai haszna nincs.
De nincs, de ki a fene
gondolja? Nincs, de azt hitték, hogy nem tűnik fel. Érted, kapott egy díjat, mindenki boldog a család, boldog a férje, aki rendezte a...
Igen.
Mit rendezett?
Az elment...
Az elment az összödött, igen.
Hát akkor már jobban értem.
Na jó, mindegy, szóval biztos, hogy egymásnak, én csak azt mondom, hogy oké, lemondott, és ez végül is egy nagyon erős gesztus, tehát ennek van egy ilyen nagyon erős hírértéke. Na de hát a többi is lemondhatna. Tehát, hogy a költők között is.
Ja, hogy a többi bizottság,
hát igen,
szakmai
tehát,
bizottság.
Hogy mindenhol lehetne találni, és most oké, ez a nő oda van dobva, de én most már tényleg megsajnáltam. Most tudjátok, hogy ő mit kap az interneten, meg a mit tudom. Tehát értem én, csak azt gondolom, hogy így eltolódott ez az egész hangsúly, miközben nagyon sok olyan van, aki valószínűleg hozzá hasonlóan nem az érdemei szerint kapja a kitüntetést.
Hát azért volt, tehát kompenzáltak, lehet, hogy egy rossz festőnek adtak Munkácsi díjat, de ugye idén például Császár Attila urat is kitüntették, nem is tudom, Táncsis díja már volt, tehát most azt hiszem Lovak keresztet kapott, tehát abban kompenzáltak, hogy ott tényleg szakmailag osztották
akkor,
Varró Mihály munkáját is, aki rettentő erőfeszítéseket.
Na, de most akkor értitek, hogy miről beszélek.
A NAT újraszervezésére ő is megkapta végig.
Hát, ráadásul ugye Orbán Viktor nagyon sokszor elmondta, hogy ez egy plebejus kormány, és emlékezzetek vissza, hogy az 50-es években szintén egy plebejus ihletettségű kormány volt, és kik kaptak Kossuth díjat. Ugye szövőnők, meg traktorosok, meg nem tudom én, kicsodák kaptak a művészeken kívül még díjat, ezzel is mutatva, hogy ők egy plebejus kormány, csak ezt élt vissza. Tehát lehet, hogy ő egy jó szövőnő, tehát valójában nem azért, nem a festményeiért kapta, hanem a szövésért.
Hát úgy lehet, hogy tehát például gobleneket is csinál?
Hát lehet. Ki tudja? Ez még lehet, hogy egy következő epizódban
derül
ki.
Még a jövendő méhében érdekes titkok, mi? Jó.
Nem, tényleg arról van szó, hogy ebbe az ember nem szólna bele, mert ízlések és pofonok különbözők, nyilván ezzel is érvel a kormányzat, hogy most miért kell ebbe beleszólni. Nem tetszik, az a baj, hogy a Munkácsi díj odaítélésében serénykedő és segédkező szakmai bizottság az egyhangulag mondott le, hát úgy érezték, hogy ezt azért már nem
vállalhatják. Hát mondjuk a szektor, hogy nincs benne a jelöltek között se.
Igen, de hát nem csak az ízlések különbözők, a pofonok is, és a pofonokat végül is a kormány osztja. Úgyhogy nem tetszik, majd kaptok ti is más ízlést, más pofont. Szóval lehet azért arra számítani, hogy a kormány ezt sem felejti el, hogy Orbán Viktor nem felejtette el Matolcsi György beszólásait az elmúlt 2 évben. Biztos, hogy az is közrejátszott abban, hogy egyszer csak előkerült ez az ászjelentés.
Hát velem is beszélve a Vargáról, aki azért a legtöbb pofont kapta Matolcsitól, ugye? Mm. Meg a folyamatos följelentéseket.
De Varga önmagában szerintem ehhez kevés lett volna, lehet, hogy az ő szava számított valamennyit, de a döntő szó...
Nem a szava, Orbán. Az indulatai, azok nyomják.
A Varga indulatai közismertek.
Legalább olyanok, mint Áderé, nem? Tehát
nehéz, ugye,
az indulatos emberek.
Nehéz rádióban festményekről beszélgetni, de én tényleg minden hallgatónak...
Nézze meg
ezeket a festményeket. Tehát üvöltő farkasok, például egy ilyet láttam.
Önarckép.
Önarckép. Tangózó pár.
Legelésző szarvasbika.
Balettosok.
Legelésző zebra, az
balettosok. Balettáncos nők.
Tehát ahhoz tudnám hasonlítani, tényleg nagyon nehéz rádióban erről beszélni, de vannak ilyen lakberendezési áruházak, ahol ilyen egyen képeket árulnak, ami lehet, hogy ott van a Pista falán is, meg a Józsi falán is, otthon ilyen gicses valamik. Én ehhez nem mondtam, hogy gics, tehát engem ne tessék beperelni, de szerintem, az én véleményem szerint, ehhez hasonlító
na de kik
alkotások.
Vannak többen, akiknek a falán ilyen jellegű képek
ezért
vannak?
Mondom, hogy plebejus
kormány. Vagy olyanok, akik a Picasso-t is elismerik, és azt mondják, hogy hát ez az, hogy is hívják, ez egész
és
jó.
És biztos, ugye? Épp ezért egy csomóan nem is értik.
Na, így van.
Mi a baj ezzel, mert ránéz, és azt mondja,
hát
hogy ez egy
szép
amit
arc,
kitenni,
szép
amit
farkas,
kitenni, és pont nekem is ez most eszembe. A lakberendezési
és a háttérben az a szarvasbéka igazán gyönyörű, hogy a tomporán csillan a fény.
Művészeti kérdésekből nem lesz forradalom, azt kell mondanom.
Nem is azért hoztam föl. Viszont van még egy jó hírünk.
Na,
ez tényleg jó hír, tényleg jó hír. A Szabad Európa Magyarországon is folytathatja a működését, ugye ez nem rádióformában történik
egyelőre.
Jó. Van egy amerikai bírósági döntés arról, hogy az adminisztráció nem függeszthette volna föl a Szabad Európa működését, mert ezt a képviselőház döntése hozta létre. Nem tudom, hogy ez a Szabadság Rádióra is érvényes, de gondolom, hogy igen. Ezeket így csomagban csinálták.
Igen.
Hát ezzel egy évvel hosszabbították meg a létét ennek a rádiónak, meg a médiumnak. Nem?
Tényleg döbbenetes, amit Trump csinál, ugyanis azokban az ügyekben is, amelyek egyértelműen az Egyesült Államok befolyását,
érdekeit
képviselik. És most függetlenül attól, hogy mennyire a demokrácia híve, a Szabadság Rádió, a Szabad Európa Rádió külföldön, mennyire áll ez, vagy állt ez közelebb a demokratákhoz, mint a Trump-féle republikánusokhoz, de hogy az Egyesült Államok ereje, befolyása, elfogadottsága érdekében dolgoztak, ez biztos, és ez érvényes akár a tájékoztatásra, hírszolgáltatásra, akár arra, hogy hogy vakcinákat, oltásokat adtak ingyen különböző szegény országoknak, megpróbálták különböző nagyon súlyos betegségek vagy járványok terjedését lassítani vagy akadályozni, és ehhez egy csomó pénzt adott ugyanez a USAID vagy USAID, ahogy akarjuk mondani, de nem baj, lefejezzük ezeket is, mert egy másik rendszerhez tartoztak. A lényeg ebből is az, hogy még van az Egyesült Államokban is független bíróság, még keresztbe tudnak tenni, még Magyarországon is, de hogy Trump sokkal durvábban és sokkal hatékonyabban kezdi lefejezni a demokráciát, mint akár az Orbán tudta az elmúlt 15 évben, az biztos, és ez egészen döbbenetes, nem, mert azt hitte volna, hogy na, ezt Amerikában nem lehet megcsinálni. Mindent meg lehet csinálni, és ezért szó szerint az ember csak remegni tud, hogy mi a fene jöhet még.
Hát például, ami az El País című spanyol lap megírt most a tegnapi számában, hogy sorra jelentkeznek be valamilyen Spanyolországban amerikai kutatóintézetek, hogy szívesen átvinnék oda a tevékenységüket, és a País azt is írja, hogy 10 európai ország minisztérium állt össze egy közös levél megírására, amiben felszólítják Brüsszelt, olvastad, ugye, hogy különítsen el pénzeket az amerikai tudósok fogadására, és a tagországokat, hogy folytassanak olyan politikát, ami átráér, becsalogatja, vagy bonzóvá teszi Európát az amerikaiak számára. Ami azért egészen, tehát eddig elképzelhetetlen lett volna.
Hát soha nem
gondoltam. Ez történik most.
Soha nem gondoltam volna, hogy az amerikaiakat fogom sajnálni, de szerintem nekik ez különben rosszabb, mint nekünk. Tehát biztos vagyok benne. Tehát nálunk tényleg megtörtént, ugye, amit szoktak szintén mondani, ez a béka. Tehát mi legalább lassan lettünk megfőzve, nem pedig egy iszonyatos nagy pofonért kedről szerdára. De azért, ami Amerikában
megy. Az amerikai társadalom még nem érzi. Persze megértem, 2 hónap telt el.
De
nem érzi, mert...
De összeszedik az embereket az utcán. Tehát tegnap is láttam egy videót.
De azt mondja a többség arra, nagyon helyes, azt az illegális bevándorlót, na vigyék
csak ki. Nem csak az illegális bevándorlót, hanem aztán messze nem vagyok vádolható palesztin pártisággal is. Na mindegy, ebben most nem menjünk bele. De az, hogy olyan... most tegnap láttam erről egy videót, egy orosz menekült, tehát nem is menekült, tehát ott él, most már nem tudom mi, hogy ja nem, az egy másik volt, de az egy kutatónő volt, aki visszaérkezett Párizsból, ezt biztos olvastátok, és valami vám cuccot nem írt alá pontosan, és egy hónapja börtönben van. Tehát nem azt mondták, hogy fizessen be ennyit, mert valamit tett, és attól félnek, hogy Oroszországba visszatoroncolják. Vége.
Itt van a vége, sajnos.
Na de ilyen szomorú vége, talán még nincs vége Amerikának, bízzunk benne.
De ez nekünk jó, nekünk jó.
Igen, ez azért nagyon korai lenne. Erősebb az az ország, én azt hiszem ennél.
Ja, hát ebben nagyon bízom.
Köszönöm. Most viccelsz,
hogy tényleg? Nem,
nagyon
jó, bízik,
jó, akkor rendben. Itt a vörös falat, mit akarsz?
Nekünk is szükségünk van arra, hogy egy erős és demokratikus Amerika éledjen föl. Pont.
És ezzel a jó mondattal fejezzük be a beszélgetést, amelyben Gulyás Balázs vett részt. A Gulyás Ágyú Média alapító főszerkesztője Korpás Krisztina, Bolgár György. És köszönjük szépen a 2 órára kiterjedő figyelmet. Horváth Ádám, Lantos Dániel, Józsa Márta és Szénási Sándor készítette a műsort. Még egyszer köszönjük, minden jót!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.